Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A következő 20 percben ezúttal is a reggeli műsor legjobb beszélgetéseiből válogattunk. Beszámolunk arról, hogy elrajtolt a 18. Kóprali, aminek elsősorban az a célja, hogy bemutassa a magyar hazai gyártású élelmiszeripar értékeit, termékeit. Utána pedig megpróbáljuk megfejteni azt a kérdést, hogy mégis mit keresnek magyar katonák Csádban, miért lehet fontos Magyarország számára, hogy együttműködjön a Száhel övezeti országgal. Úgyhogy ez a kínálatunk, kezdünk is itt a Reggeli Monitor Extrában. Akkor elsőként azzal, hogy elrajtolt a Coop Rally. A korábban vártnál gyengébb bolti forgalmat hozott eddig az idei év, ezt mondta a Coop Hungary ZRT vezérigazgatója. Tóth Géza szerint sok bizonytalanság van most a piacon, de az év második felében azért élénkülést várnak az eladások tekintetében. A nagyobb méretű hazai élelmiszergyártók stabil helyzetben vannak, a kisebb üzemek viszont több nehézséggel is küzdenek. Tóth Gézával beszélgettem. Már-már elcsépeltnek hangzik az a felvezetés, hogy kihívásokkal küszködik, kihívásokkal teli időszakon van túl a magyar élelmiszeripari, kereskedelmi szektor, és hát ugye gyakorlatilag évről évre az élelmiszer ellátás bázisát adó szereplők is van, hogy panaszkodnak, van, hogy jobb évekről számolnak be, itt elsősorban az agráriumra gondolok. Szóval az biztos, hogy itt az elmúlt évek válságai, a koronavírus járványtól kezdve, energiaválság, stb. Ezeket jól ismerjük, szóval ez biztosan megviselte az élelmiszeripari ágazat különböző szegmenseit is. A mostani Coop Rally egy ilyen környezetben milyen fő célkitűzést tud felmutatni, vagy változik-e az üzenet, a hangsúly az aktualitások miatt, vagy mondhatjuk, hogy gyakorlatilag egy Coop Rally az mindig is ugyanazt a mottót tűzi ki a zászlajára.
Hát igen, a Coop Rally már 18 éve hasonló tematika szerint működik, és úgy érzem, hogy ezek a problémák, amiket elmondott, az még inkább fontossá teszik, hogy beszéljünk azokról a termelőkről, azokról a gyártókról, akik minőségi magyar élelmiszert gyártanak, jó termékeket, jó árérték arányban. A Coop Rally erre kitűnő alkalom, hogy ráirányítsuk a figyelmet, ezáltal növeljük a forgalmukat, hisz ez közös érdek részben az élelmiszeriparnak, az élelmiszerkereskedelmek, az egész országnak is, hogy jól fogjanak ezek a termékek. Én úgy érzem, hogy idei helyszíneink is, most csak gondoljuk a Hungarikum Erős Pistára, aminek a termelőüzemét nézzük meg, az Oliver Produktál, vagy akármelyik másik helyszínünket, ahol el fogunk látogatni. Mind úgy érzem, hogy kitűnő példa arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet, hogy mik azok a termékek, amit érdemes a vásárlóinknak megvásárolni.
Mit gondol egyébként az elmúlt időszakban, itt pláne a válságoktól nehezítve, sikerült növelni a hazai boltok polcain, vagy az itthoni boltok polcain? Gondolom, feltételezem, inkább a Coop áruházakról tudna beszélni az esetben, de hogy sikerült növelni a magyar termékek részarányát, vagy pontosan a nehezebb időszakok miatt nem következett be nagy ugrás ebben a tekintetben?
Hát a helyzet az, hogy nekünk nem igazán van terünk növelni, mert 80% fölötti a magyar termék aránya, saját márkás termékeknél 90% fölötti, tehát pont emiatt, hogy mi szorosan együttműködünk a magyar élelmiszeriparral, nálunk mindig is meghatározóak voltak a magyar termékek, és nagy az aránya. Én szerintem az üzletláncos zöme örülne, ha ilyen arányban tudná tartani a terméken a polcokon, de hát ehhez kell ez a Coop Rally, tényleg, hogy foglalkozzunk ezekkel a termékekkel, ezekkel a gyártókkal. Én úgy érzem azt, hogy ilyen magasan tudjuk tartani ezt az arányt, és tényleg azokon az import termékeken kívül, hisz a banánt vagy egy csomó minden más nem tudunk magyart megvenni. Tehát ez az arány így is egy, mondjuk így, hogy kiemelkedő, és én úgy érzem, hogy azon kell dolgoznunk, hogy tényleg minél magasabban tudjuk tartani ezt a százalékot.
A hazai termékeket előállító, gyártó szereplők oldaláról ön most milyen fő kihívásokat hall, vagy milyen fő nehézségeket hall, amikkel leginkább meg kell küzdeniük?
Hát rengeteg bizonytalanság van a piacon, ami természetesen a munkát nagy mértékben nehezíti, de ebben az évben is azok a termelőüzemek, akik a Coop Rally helyszínét adják, mindenkivel tudtuk növelni a forgalmunkat, jó párnak jelentősen is 10% fölötti növekedése is van, tehát úgy érzem, hogyha az a termelőüzem tényleg világszínvonalon működik, megfelelőek a termékei, megfelelők az a csapat, aki a gyártást és a marketinget csinálja, és jó a üzletláncokkal a kapcsolata, akkor tud növekedni. Az ezévi helyszínénk is ezt bizonyítják.
Ez abszolút akkor mindkét félnek elemi érdeke, hogy jó legyen az együttműködés.
Így van, ráadásul a Coop tulajdonosok egy részének van élelmiszeripara, hisz az Univernek is vannak Coop üzletei is, de az Uniónak, aki az egyik legnagyobb Coop tag, például a Nógrádi Ropit ő gyártja, nagyon sok sütőüzem van a Coopnak, tehát mondjuk itt egy élő és egy napi kapcsolat van a magyar élelmiszeripar és a Coop üzletlánc között, részben azzal, hogy részt veszünk az élelmiszeriparban is, de hát természetesen az értékesített termékek összetételében marginális a saját Coopon belüli gyártóbázisoknak az aránya, de maga az élelmiszer, magyar élelmiszeripar meghatározó, és számomra is ez a célunk, hogy kiemelten foglalkozunk ezekkel a gyártókkal, ezekkel a termékekkel, és minél inkább ismertessük meg a fogyasztókat velük.
Egyébként egyre több ilyen gyártó létesül, vagy inkább az mondható el, hogy a meglévő szereplők tudnak akár még nagyobb piacot szerezni, még inkább modernizálni. Melyik a jellemzőbb folyamat ön szerint?
Eleve a Coop üzletláncban, aki országos szerződést akar, ez pár száz szállítót, olyan volumen kell, ami természetesen meghatározza, hogy minden szinten kell lenni, mind a termelésnek, mind a marketingnek. Ezen kívül több száz olyan helyi, mondjuk így, termékelőlejtel foglalkozunk. Most csak elég gondolkodni abban, hogy különböző pékáruk vagy cukrásütemények, amiket kisebb helyi gyártók szállítanak, az ő helyzetük sokkal nehezebb. Tehát látszik, hogy ez az a szektor, amelyik igazából veszélyben van, mi ezt helyileg lokálisan tudjuk esetenként támogatni, de hát a mi boltjainkba se fér be minden. Tehát ahol azt látjuk, hogy teret veszít a magyar élelmiszeripar, azok inkább ezek a kisebb gyártók.
Itt viszont valószínűleg egy nagyobb mértékű állami támogatási csomagra van inkább szükség, mert nyilvánvalóan önök is sok mindent meg tudnak tenni, de ez egy magasabb szinten kell, hogy segítségként jöjjön.
Igen, ez egy komplex téma, tehát itt ez kell megfelelő, mondjuk így egy tulajdonos is a kis üzemlés, és ott is van egy generációváltás, ami rengeteg kihívást támaszt, kell egy olyan, mondjuk így, hogy oktatás, ahol egy új generáció fölnevelődik, és megkapja a szükséges ismereteket, kell persze a piaci partnerek hozzáállása, kormányzati támogatás, tehát igen, ez egy komplex téma, amit nem tudunk itt szerintem két percben megváltani, de mondjuk minden szektor és szereplő komplex együttműködése kellene, hogy ebben előre lehessen lépni.
Végezetül hadd kérdezzek arról, hogy hogyan alakul a forgalom önöknél ebben az évben a Coop üzletekben, hiszen ez azt hiszem, amikor a magyar gazdaság helyzetét elemezzük, a legtöbbször, talán legtöbbször elhangzó vélekedés, hogy bizony a belső fogyasztástól, a lakossági fogyasztástól igazán várjuk a megugrást, mert most még egy kisebb fajta óvatosság jellemző talán a költésekre, de ön hogyan látja a trendeket?
Igen, hát az látszik, hogy rengeteg bizonytalanság van a piacon, eleve a gyek is erről szólnak, ami még jobban bizonytalanítja a fogyasztókat. Úgy látom, hogy talán az év másik felében némi élénkülés várható, de mindenki összességében egy valamivel nagyobb forgalmat prognosztizált, mint ami lecsapódott. Ennek ellenére a Coop, hogy a tavalyi évben, ebben az évben is egy növekvő forgalmat vár.
Az elmúlt percekben a Coop Hungary ZRT vezérigazgatóját, Tóth Gézát hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy geopolitikai versenyfutás zajlik a Száhel övezetben. Ezért is fontos, hogy a szövetségi kötelezettségeken kívül a Magyar Honvédség elfogadható kockázatú, de magas intenzitású térségben szerezzen harci tapasztalatot. A magyar kormány csádi missziója sokrétűen illeszkedik ebbe a folyamatba. A térségben konszolidációs szerepet vállaló nagyhatalmak kissé hátrébb léptek, élükön Franciaországgal, ez pedig elősegíti a kisebb országok katonai szerepvállalását, így Magyarországét is. Marsai Viktorral, a Migrációkutató Intézet igazgatójával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusával Péri Nagykata beszélgetett a csádi elnök minapi budapesti látogatása kapcsán.
Minap Magyarországon volt hivatalos látogatáson a csádi köztársaság elnöke, ugye ez egy hosszabb folyamatnak, mondjuk úgy a betetőzése, és a két ország kapcsolatáról, illetve hát erről a bizonyos csádi misszióról volt szó, amely egyebek mellett a közös védelemről szól, katonai megállapodásokról. Vannak itt összegek, amikkel majd Magyarország támogatja vagy támogatja támogatta Csádot. A Szahel övezet stabilitása a cél itt, de hát ugye a Szahel övezethez tartozik Szudán, Niger és Mali is. Miért pont Csádra esett a választás? Hogy látja ön ezt?
Csád maradt az utolsó talpon álló ország ebben a történetben. Ugye a Honvédelmi Minisztérium és általában a Magyar Honvédség gondolkodása, a szaheli szerepvállás ez nem új. Tehát egyrészt ugye 13 óta magyar katonák vannak Maliban, az EU kiképzőműveletében. Másrészt az látszott, hogy a magyar missziós szerepvállalást át kell struktúrálni az afganisztáni művelet befejeztével. Tehát már 21 környékén felmerült annak a lehetősége, hogy magyar katonák fognak további magyar katonák érkezni a Száhelbe. Mali volt a favorit, a több nemzetiségű Takuba művelet, azonban a mali puccsok és a Franciaországgal történő szakítás miatt Mali lekerült a napirendről. Ezután ugye kitört az ukrajnai konfliktus, amikor ugye minden magyar katonát alapvetően itthon szerettek volna látni, nem lehet látni, hogy hogyan fog alakulni ez a konfliktus. Miután azonban látszott, hogy nem fognak orosz tankok megjelenni Kárpátalján, ismét folytatódott a gondolkodás. Az is látszott, hogy Niger lett volna a következő ilyen játékos. A nemzetközi erők is Maliból részben, az európai erők Nigerre települtek át, de ugye 23 júliusában itt is puccs történt, és az új katonai hunta szakította a nyugati szövetségi rendszerrel. Így gyakorlatilag Csád maradt talpon az egyetlen nyugatbarát ország, amelyben hasonló missziós szerepvállalást el lehet képzelni a Száhel vonatkozásában, és ennek van is relevanciája, akár a biztonsági helyzetet, akár a humanitárius helyzetet tekintve, tehát így került Csádra a választás.
De azért alapvetően Magyarországnak miért fontos, hogy katonailag is jelen legyen ilyen missziókban, hiszen ebben a térségben azért a francia erőknek, francia katonai erőknek sokkal nagyobb szerepe van és volt, ráadásul rutinja is van, ugye a magyar katonáknak meg ugye nem nagyon van itt a helyi viszonyokat tekintve.
Két szempontot érdemes a védelmi területen kiemelni, az egyik a szövetségi kötelezettségvállalás összekapcsolódó a geopolitikai versenyfutással, ami a Száhelben zajlik, illetve nagyon gyakorlati, tehát védelmi katonapolitikai szempont az, hogy a magyar honvédségnek fennmaradjon viszonylag a magas intenzitású műveleti környezetben műveleti szerepvállalása, ahol a magyar katonák, a magyar honvédség első kézből szerezhet harcéri tapasztalatot. Ugye az elsőt nézzük, ugye a franciák ugye jelen vannak a térségben, de itt most tették ki őket igazából három országból. A franciák átstruktúrálják a saját tengeren túli szerepvállalásaikat is, és igazából az, hogy magyar katonák jelennek meg Csádban a tervek szerint, ez igazából a franciákról is terhet vesz le, hiszen ha 200 magyar katona megérkezik, akkor neki 200-zal kevesebb katonát kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a térség stabilitásához hozzájáruljanak. Ugye ráadásul ki kell emelni, hogy Csádban a közvéleményben nagyon erős a francia ellenesség, tehát az, hogy további francia katonák érkezzenek annak érdekében, hogy Csádot stabilizálják a frissen megérkezett mondjuk 900 000 szudáni menekült kapcsán, vagy a Boko Haram tevékenysége kapcsán a Csád-tómedencéjében. Ez nem népszerű a csádi lakosság körében. Míg ugye a magyaroknak nincsen gyarmatosító múltjuk, alapvetően viszonylag jó a renoméjuk, tehát ebből a szempontból ez is egy szempont, hogy külső szereplők jöjjenek. Egyébként nem a magyarok az egyetlenek, akik hát kvázi ugye a nagyhatalmak kicsit hátrébb lépnek, más szereplők kicsit előrébb lépnek. Ugye Maliban egyébként Csehország tervezte, hogy eljátsza ezt a szerepet, illetve Dánia, de hát nekik nem volt szerencséjük. Ugye Niger kapcsán is fölmerült egyébként a fokozottabb dán szerepvállalás, de aztán ugye puccs miatt ez is lekerült a napirendről. Tehát azt látjuk, hogy van ilyen stratégiai elmozdulás abban az irányba, hogy a történeti múlttal kevésbé terhelt szereplők jelenjenek meg annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a térség konszolidációjához. És hát a második szempont az még egyszer az nagyon fontos, hogy van az a tapasztalat, amit a gyakorló téren már nem tudnak megszerezni a katonák.
Tehát ez az éles helyzet, igen.
Így van, Afganisztánból a szempontból kulcsfontosságú volt, egy viszonylag magasabb intenzitású, de még elfogadható kockázatú missziót keresett láthatóan a honvédség. Hiszen ugye vannak kint katonák más missziókban is, legyen szó Balkánról vagy a Közel-Keletről, de hogy azok nem ilyen típusú művelete. Márpedig ugye annak érdekében, hogy mondjuk a magyar különleges erők valós harci tapasztalatot szerezzenek, ez elengedhetetlen.
Ön azért fölvetette a francia jelenlét egyre gyengülését, tehát hogy a franciák nagyjából átadják a stafétát, de akkor ezek szerint a franciáknak nem mindegy, hogy kiveszi át a helyüket. Volt egyeztetés a két fél között, tehát mondjuk a magyar és a francia fél között?
Nyilvánvalóan volt, tehát azért meglepődnék, hogyha a magyar honvédség legalábbis nagyon bízunk benne, hogy volt, de az a döntés, hogy itt önálló műveletre kerül sor, ez nyilván ebből a szempontból is fontos, ugye, hogy ne kötődjön a magyar misszió a kevésbé szeretett a francia erőkhöz. Ugye másrészt ez megint valószínűleg a tapasztalatszerzés is fontos elem. Tehát eddigi magas intenzitású műveletekben, mint Afganisztán, ugye például a logisztikai hátteret gyakorlatilag egy az egyben a más szövetségesek biztosították. Valószínűleg a magyar honvédség szeretne egy szintű lépést megtenni, hogy letesztelje, hogy tudja ezt biztosítani most már saját maga számára.
Ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy 2023. szeptemberében éppen a csádi elnök kezdeményezte Magyarország felé kapcsolatfelvételt.
Így van, az egy nagyon erős gesztus, hogy az elnök előkozott Magyarországra és ide látogatott. Azt jelenti, hogy a csádiak számolnak a magyar szerepállással.
Általában a katonai jelenlét után valamiféle gazdasági jelenlét is elő szokott fordulni. Vannak ilyen tervei a kormány Afrika missziójának?
A magyar kormányzat egy komplex csomagban gondolkodik. Egyébként ez is illeszkedik a nyugati trendekhez, ugye itt a úgynevezett tripüldi megközelítés, a Diplomacy Defense Development, tehát hogy a diplomácia, a fejlesztési támogatás és a védelem, vagyis a katonai együttműködés együtt járnak. Mert ugye ez volt például Afganisztánnak a nagy tapasztalata. Meglepő módon, hogy ugye hiába küldünk oda katonákat, a konfliktus fölkiváltó okai azok elsősorban társadalmi és gazdasági okok. Ebben is más a mostani csádi szerepállás keretezése, mint akár a Mali vagy a nigeri lett volna, hogy ugye a Hungary Hearts ügynökség egyébként már rég ott van Csádban, tehát az első projektek azok elindultak már nyáron. Év elején Hungary Hearts önálló irodát nyitott, tehát látjuk, hogy a fejlesztési láb az már megérkezett Csádban messze a katonák előtt. Terven van ugye nagykövetség nyitása, tehát a diplomáciai résznek a megerősítése, és hát ugye ezeket fogja kiegészíteni majd a katonai láb. De az, hogy ebből mekkora távlati gazdasági együttműködés befektetések haszon származik, ezt majd meglátjuk, tehát mindenki tóva intenék attól, hogy az remélje, hogy itt 2-3 éven belül, nem tudom, a Magyarország fogja tudni felvásárolni, megkívánjászni mondjuk a csádi uránt vagy aranyat. Itt most bizalomépítés zajlik, ne felejtsük el, gyakorlatilag nem létezett érdemi kapcsolat Csád és Magyarország között az elmúlt évtizedekben, a nulláról kell folytatni ezt az építkezést. Ebből a szemből egyébként tényleg komoly eredmény, hogy egy évvel azután gyakorlatilag, hogy ez elindult a csádi elnök az Budapestre látogatott, de azért itt nagyon az út elején vagyunk, mégis nagyon-nagyon hosszú utat kell megtenni, és egy olyan úton, ami azért nagyon göröngyös, számos akadállyal van nehezítve. Ne felejtjük el, Csád környékén minden oldalról ég a terület, legyen szó Líbiáról, Szudánról, Közép-afrikai Köztársaságról, Csád-Tumedencéjéről. Egy emelt terepen kell Magyarországnak majd helyt állnia.
Az elmúlt percekben Marsai Viktort, a Migrációkutató Intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusát hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Én köszönöm szépen a figyelmüket. További szép napot kívánok mindenkinek. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc. Viszont hallásra.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.